vezetéhez. Száguldozunk mi. Figyeljetek, még egy hirdetést eszembe jutott. Hamarosan lesz bizonságtevő alkalom, amikor kijöhetek és elmondhatjátok, hogy Isten mit végez az életetekben. Ugye ezt hívjuk nyitott mikrofon alkalomnak, szerintem 2 hét vagy 3 mostantól. Nagyon szeretnénk, ha készülnétek és elmondanátok, hogy Isten mit végez az életedben. Hogyan tértél meg, de hogyha ez már régebben volt, akkor most hogyan tapasztalod Isten munkáját, kérlek, hozd meg velünk. Hadd épüljön a mi hitünk is a te hited által. Na, Máté 28. Kérlek, Uram, taníts minket az igéből, és köszönjük, hogy az élő és ható, Uram, és a te igéd az élet és lélek, és kérjük, hogy szólj az életeinkhez, Uram. Formáját, Istenem, és érints meg, Uram. Annyira vágyunk rád, Uram, hogy az élő Isten megérintse az életünket újra. Jézus nevében kérjük. Amen. 1892-ben történt az, hogy pár misszionárius elutazott egy Japánhoz tartozó szigetre. Azért, hogy elvigyék oda az evangéliumot. De a legnagyobb megdöbbenésükre egy tömegsírt találtak, ahol rengeteg halott ember csontját találták. Szám szerint 11 ezer ember csontja volt egy tömegsírba eltemetve, de az igazi megdöbbenés számukra az volt, hogy csak koponyákat találtak, semmi más csontot. 11 ezer ember koponyája és semmi más csont. És amikor elkezdték fölgöngyölíteni a történetet, kiderült, hogy pár évvel korábban a japán császár rendelte el, hogy minden keresztényt, aki a kereszténységhez közel érzi magát, vagy már megtért keresztény, azt öljenek meg, mert így próbálta visszaszorítani a keresztény hitet a birodalmából. És így öltek meg 11 ezer ember. De hallotta, hogy ezek az emberek hisznek a feltámadásban. És ő úgy gondolta, hogy ha külön választja a fejüket a testükről, és a testüket valahol máshol temeti el, 3 kilométerrel alébb volt, ahol minden más csontot eltemetett, akkor megakadályozva ezeknek az embereknek a feltámadását. Ez egy elég ostoba meggondolás volt, tragikus dolog, de ezek az emberek föl fognak támadni Jézus visszajövetelekor. Olvassunk az igében egy másik nagyon gyenge próbálkozást arra, hogy valaki megakadályozza a feltámadást, és ez a mai fejezetünkben van. Így olvastuk az előző fejezet végén, hogy a főpapok oda rendeltek egy őrséget a sírhoz, hogy őrizzék azt a sírt, ahol Jézust eltemették. Ugye tudtak arról, hogy Jézus megprofétálta azt, hogy föl fog támadni, de ők meg akarták ezt akadályozni, hogy e körül bármi történhessen. Most, amikor kezdjük a 28. fejezetet, Jézus ott fekszik a sírban. Jézus abban a sírban van, ahova eltemették. Így indul a 28. fejezet. Szombat elmúltával, a hét első napján, napjának hajnalán elment Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. Magdalai Mária és egy másik Mária, ez volt a Zebedeusok anyja, Jakab és János édesanyja, elmentek a sírhoz, hogy befejezzék Jézus testének megkenését. Pénteken, amikor ezt elkezdték, a szombat már túl közel volt, és nem tudták befejezni ezt a műveletet, amivel kifejezték a szeretetüket Jézus iránt, hogy megkenték a holttestet. De ez a két asszony nem egy nagy elvárásokkal ment aznap reggel a sírhoz. Ők úgy gondolták, hogy Jézus bent találják a sírban. Arra nem volt ötletük, hogy a követ hogy fogják elhengeríteni a sírbolt elől, de mentek. És nem gondoltak arra, hogy aznap reggel mit fognak ott találni, vagy inkább kit nem fognak ott találni. A hét első napján, ez vasárnap, egyébként ezért vette át a gyülekezet ezt a napot, mint az Isten tiszteletek napját, ezt látjuk az abcselben is, feltámadás napját ünnepelve találkoztak a hívők vasárnap, de ugye mi nem csak ezt az egy napot ünnepeljük, mi minden napot Jézusnak adunk. Így folytatódik a történet, és íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, oda ment, elhengerítette a követ, és ráült. Földrengés volt Jeruzsálemben. Milyen érdekes, hogy amikor Jézus meghalt, akkor is rengett a föld, és amikor Jézus feltámadt, akkor is rengett a föld. Én még nem éltem át földrengést, legalábbis azt a klasszikus földrengést, hogy minden inogna magam körül. Néha csak olvasom az újságban, hogy Pest megyében földrengés volt, én úgy elvétettem, és vettem észre. De vannak olyan helyek a világon, ahol ez nem így zajlik, hanem úgy minden rendesen inog. Egy ember történetéből tudom azt, hogy ő éppen aludt, amikor ez a földrengés elkövetkezett, és az ő háza gyakorlatilag összedőlt. Ő neki nem lett semmi baja, Istennek csodája, de minden inogott körülött. A tető leomlott, a polcok leestek, a könyvek potyogtak, a képek, és ő ilyenkor minden mozog, mibe kapaszkodik, hogy áll meg szilárdan, és ő a beszakadt égbolton keresztül látta meg a csillagokat, és arra kezdett nézni, mint fix pontok. Az egyetlen dolog, ami éppen maga körül nem inogott. Ez több, mint jó kép, mert ez a föld, amin élünk, ez inog, és itt minden meg fog rendülni, amiben az ember bízhat. Nekünk a reménységünk az, hogy egy olyan dologra nézhetünk, ami nem inog meg. A mi hajnalcsillagunk Jézus Krisztus az, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És szükségünk van, hogy az életünket nem változó dolgokhoz mérjük. Nem a világnak a trendjeihez, mert azok ma ilyenek, holnap megváltoznak. Nekem olyan dologhoz kell mérnem az életemet, ami fix, ami stabil, ami állandó. Az én üdvösségem kősziklája ilyen, Jézus Krisztus. Aznap reggel földrengés volt, és jött egy angyal, arrébb tolta a követ, és ráült. Nagyon tetszik nekem ez a figura. Én nem tudjuk a nevét ennek az angyalnak. Ez a kő, ez 2,5 méter átmérőjű lehetett, ilyen henger alakú kő, legalább 30 centi vastag. Ez azt jelenti, hogy 1-2 tonnás lehetett, fogta egy arrébb tolta, és ráült. És ott ücsörgött, lehet, hogy fütyűrészet. Valamelyik dicsőítő dalt, és tudnotok kell, hogy ezt a követ miért kellett elhengeríteni. Milyen kiváltság, gondoljátok meg ennek az angyalnak, hogy őt választotta az atya, hogy tessék, menjél, nyisd ki. De nem azért kellett, hogy Jézust kiengedje onnan. Jézus nem volt a sírjának a fogja, hogy kopogott, hogy engedjetek innen ki, hanem Jézusnak nem volt szüksége az angyal segítségére ehhez. Pár órával később átsétált a falakon, emlékeztek? Neki ez nem volt gond, hogy kikerüljön onnan, Jézus már nem volt ott. Azért kellett azt a követ elhengeríteni, hogy a tanítványok, az asszonyok, meg mi oda benézhessünk, és láthassuk, hogy Jézus már nincs ott. Azért kellett azt a követ onnan elhengeríteni, hogy lássuk, hogy a sír az üres. Sári meglátogatta ezt a helyszínt, amit Jézus sírjának gondolnak Jeruzsálemben. Egyébként ezt 1885-ben egy Gordon nevű tábornok találta meg, aki az angol hadseregnek a katonája volt. És volt annyi esze, vagy lélek jelenléte, amikor megtalálta ezt a sírt, hogy összegyűjtötte a port a sír alján, mielőtt bárki oda más bemehetett volna rajta kívül, összeszedte a port és beletette egy edénybe. És elküldte a tudós ismerőseinek, hogy vizsgálják ki ezt az anyagot, hogy találnak-e benne bármiféle emberi maradványra utaló jelet. És a jelentés az volt, hogy ezen a helyen, ahol ez a por volt, ebben a sírban ember soha nem feküdt. Itt nem volt holttest. Jézus ott volt 3 napig, de utána föltámadt, és se előtte nem volt sír ebben a sírban test, mivel ez egy új sírbolt volt, és se utána Jézus feltámadt. De nézzétek, hogy folytatódik a történet. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, már mint az angyalnak, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szintre holtta váltak. Ott volt egy római őrség a sírnál. 16 római katona, az elithez tartozó római katona, harcedzett katonák, állik fegyverben, őrizték a sírt. Tudnotok kell, hogy a római hadsereg volt a legjobban működő hadsereg abban a világban, és abban az időben nem tudták őket legyőzni, és azon a hadseregen belül a legelitebb katonák voltak, az úgynevezett római őrség, akik 16 katonából álltak, idáig érő pajzsot hordtak, amin belül tele voltak fegyverekkel, egy nagy dárdát vittek magukkal, amivel 35 méterről eltaláltak egy embert, hogy halálra sebeztek egy dobással. Volt náluk egy kard, és állig föl voltak öltözve védelemben. Ha jött egy támadás, ez a 16 katona összeakasztotta a pajzsát, és bevehetetlen tankot képeztek szinte. Halálos fegyver volt ez a 16 katona. Ott vannak a sírnál, megjelenik egy angyal, és ezek, mintha holtra váltak volna, eldőlnek, majd rettegve elfutnak. A macsó római katonák. Mi történt? Láttak egy angyalt lángoló karddal? Nem olvasunk ilyet. Hallották az angyal mennydörgő szavát? Nem, ilyet sem olvasunk. Nem kell egyetértened velem, de, most jön az én elméletem, szerintem az a tisztaság, az a szentség, amit ez az angyal képviselt, megrettentette őket. Mert ez ellen nem volt fegyverük, az a tisztaság, az a szentség, ami, amit az, az angyal képviselt, aki a mennyből jött, Isten jelenlétéből, ez megrettentette őket. Tudod, hogy hol van az erő ma? Tudod, hogy honnan származik egy ember életében az erő, vagy az erej, az életének a hatékonysága? Hogyha Isten tisztaságába jár. Hogyha Isten szentsége ott van az életében. Hogyha Istent képviseli, ez az az erő, ami ellen nincs fegyvere a világnak, amitől megrettennek emberek. Ezek a római katonák, akik már láttak egymást a harcmezőn, elhihetitek. Abban a pillanatban azt mondták, hogy inkább meghalnánk, de csak ezt ne lássuk, és súp, mintha holtra váltak volna, elhúzták a csíkot. Az erő ebben van. A világ ezt nem tudja elviselni, mert ezt nem ismeri, ezt az ő életében nincs ott. Én azt szeretném mondani nektek, de magamnak is mondom, hogy emlékezzünk erre, amikor a munkahelyünkön vagyunk, vagy az iskolában, vagy a családunkkal, a szomszédainkkal, hogy nem vita árán fogjuk őket megnyerni Krisztusnak. Nem azzal, hogy az asztalt verem, hogy nekem ehhez jogom van, és igazam van, és ragaszkodom hozzá. Ezzel nem fogok senkinek a szívét megnyerni Krisztusnak. Az erő abban van, amikor szelíd vagyok. Jézus azt mondta, hogy áldottak a szelídek, mert áldottak az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Jézus azt mondta, hogy nyújtsd oda a másik arcodat is, amikor arcülődnek. Igaz? Hú, ez elég furcsa. Ne? Olyan lábtörlőnek kéne lennem az életben, hogy innen pofoznak, onnan pofoznak. Nem biztos, nem erre gondolt Jézus. Hanem arra a fajta életre tanít, ami erőteljes, ami sokkal hatékonyabb, mintha én a saját életemet védelmezném. És állandóan kiállnék a jogaimért, és állandóan vitatkoznék másokkal. Mondta egy barátom egyszer, hogy Tamás, ne hozd az észt, mert neked sincs túl sok belőle. És milyen igaza van? Hogy én nekem nem az a feladatom, hogy osszam az észt, és vitatkozzak, és mindenkinek a fejét verjem az igazsággal. Abban rejlik az erő, hogyha ezt a tisztaságot képviseljük. Hogy mi Istenhez tartozunk, nem a világhoz. Így folytatja Máté az ő evangéliumát, az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, ezt nem a római katonáknak mondta, ezt az asszonyoknak. Nektek nincs félnivalótok, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. Tetszik, amit ez az angyal mond. Nektek nem kell félnetek, ti Jézust jöttetek látni, ő nincs itt. Ő feltámadt. És milyen jó kis, ilyen kis csipkelődös megjegyzés, nem? Ahogy már megmondta. Jézus már mondta nekik egy párszor. Ahogy már megmondta. És utána azt mondta Jézus, hogy gyertek és nézzétek meg. Bevezette őket a sírba. Ez volt az első idegenvezetés ennél a sírnál. Az angyal vezet. Gyertek, nézzétek meg, nincs itt. Amikor Péter és János járt ott, látták a lepleket. De Jézus nem találták ott. Hogyha valaki elrabol egy testet, amiről később mindjárt szó lesz, hogy ezzel vádolták itt a tanítványokat, akkor a lepleket nem hagyják ott, nem tekerik itt szépen félre, vagy teszik így félre, hanem Jézus ezekből a leplekből eltűnt. Jézus nem volt ott, ő feltámadt. Gyertek és nézzétek meg, és utána menjetek el és adjatok hírt erről. Ez a jó sorrend szerintem, hogy először jövünk és látunk, megtapasztaljuk, és utána megyünk és hirdetjük. Ezt a kettőt nem lehet fölcserélni, különben nincs üzenet. Ettől van az üzenet. És nézzétek meg, 7. vers, és mentek el gyorsan, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványoknak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy vigyék a hírt a tanítványoknak. Voltál már ilyen állapotban, mint ezek az asszonyok? Azt mondja itt az ige róluk, hogy félelemben és nagy örömben. Ez egy elég érdekes kombináció, nem? De félelemmel és örömmel futottak el, hogy elmondják, hogy mi történt velük, hogy mit láttak, és íme Jézus jött szembe velük, és ezt mondta. Legyetek üdvözölve. Ez, amit itt olvasunk az igében, ezt jobb, ha lefordítom ilyen mai nyelvre. Jézus jött velük szembe, és azt mondta, hogy hello. De tényleg, ez volt a leghétköznapibb köszöntés, ami akkor létezett. Legyetek üdvözölve. Sziasztok! Ezek az asszonyok láttak egy angyalt, megérezték a földrengést, teljesen be voltak rezelve, az angyal megmondta nekik, hogy Jézus föltámad, futnak visszafelé, hogy elmondják a tanítványoknak, és jön velük szembe Jézus. Sziasztok! Nekem ez nagyon tetszik, elmondom, hogy miért. Amikor ezek a hölgyek a sírhoz mentek, akkor nem azt várták, hogy Jézus föl fog aznap támadni. Ugye a teológiájuk nem igazán stimmelt, a proféciákat nem tudták összerakni, az igazságról való megértésük elég hiányos volt. De mégis a szívük égett Jézusért. Az odaszántságuk a helyén volt. És mennek ezek az asszonyok, és találkoznak Jézussal. Jézus mondja, hogy sziasztok, üdv. Mi újság? Ezt már én fordítottam. Szerintem, figyelj ide, szerintem sokszor túlontúl a teológiánkkal vagyunk elfoglalva. Hogy dolgokat így kell látnom, így kell értenem, de közben az odaszántságunkkal lehet, hogy gond van. Ezeknek az asszonyoknak a teológiájuk, meg a látásmódjukba voltak hiányosságok. Nem mindent értettek, hogy most mi is fog történni. Viszont a szívük ég Jézusért. Az, hogy ismerjük Jézust, és hogy tudjuk, hogy miket mondott, az egy nagyon fontos dolog. Ugye, ahogy Tibi is mondta az imájában, az igazság tesz minket szabaddá. Kiváló, hogyha megismered az igazságot, hogyha van egy megértésed arról, hogy kicsoda Isten. De mindez a teológiai ismeret semmit nem ér, hogyha nincs benned szeretet és vonzalom Jézus Krisztus személye iránt. Pál apostol mondta, hogy én nyelveken szólhatnék, én adakozhatnék, és bámulatos dolgokat tehetnék, de hogyha nem is bennem szeretet, akkor ez semmi. Ezeknek az asszonyoknak a luk nem a hiányosságukon van, hanem a odaszántságukon van, hanem pont a teológiai ismeretükön. De képzeld el, hogyha a szíved rendben van, akkor Isten rendbe tudja tenni a teológiádat, de fordítva ez már nem így működik. A teológián keresztül nem tudja rendbe rakni a szeretetedet. Amikor én megismerem Istent, ez azért van, hogy a szeretetem növekedjen. És minden keresztény növekedés ebben mérhető le, hogy növekszik-e az én szeretetem Jézus és a testvéreim iránt. Ha nem növekszem ebben, akkor nem növekszem hívőként. Ezek az asszonyok nem igazán értettek meg mindent, hogy megfedhette volna őket egy tanár a szisztematikus teológia órájukon, amikor járnak egyetemre. De Jézus találkozott velük. És képzeld el, hogyha van a szívedben egy sóvárgás Isten után, ahogy Dávid írja, Uram, én a te templomod után sóvárgom, úgy vágyodom utánad, mint egy szarvas a tiszta forrás iránt. Ha ilyen sóvárgás van bennünk, Jézus találkozni fog velünk. Hello! Találkozni fog veled. Hol van most a szíved? Rendben vagy ezen a területen? Ott van ez a vágyódás Isten személye iránt, Jézus Krisztus után. Amikor az angyal levelet küld az efézusi gyülekezetnek, nem azért feddi meg őket, hogy elhagyták az első teológiájukat, hanem hogy elhagyták az első szeretetüket. Sok mindent jól csináltak, de az alap kikerült onnan, hogy a szeretetre épüljenek fel. Abban gyökerezzenek meg, hogy megismerjék Isten szeretetének szélességét, magasságát, hosszúságát, mélységét. Mindig ez a gyümölcse annak, hogy növekszünk. Azt mondja Galata 5.22, hogy a lélek gyümölcse a szeretet. Jó kis ima. Norbi is erről beszélt a Filippi kapcsán. Uram, hadd ismerjük meg a te szereteteded jobban. Amikor másokért imádkozol, milyen jó ez az imakérés. Uram, hadd gazdagodjanak meg a te szeretetedben. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Húzd alá a szót, hogy atyám fiai. Lehet, hogy valamelyik fordításban úgy van, hogy testvér. Menjetek el és mondjátok el az én testvéreimnek. De mit mondtál volna Jézus helyében ezen a helyen? Itt vannak ezek a tanítványok, amikor a legkisebb zűrtámatők elmentek. Péter káromolva esküdözött, hogy soha nem találkozott Jézussal. Mindannyian elbújtak egy szobába, és nem mertek kijönni. És Jézus azt mondja róluk, hogy figyelj, menjetek el ezekhez a tesókhoz is. Mondjátok el nekik, hogy találkozni fogok velük. Ha én lettem volna itt, én azt mondtam volna, hogy hát ezek a pancserok, hát mondjátok már nekik, hogy nagy bajban vannak. Kapnak egy fejmosást, ha legközelebb találkozunk. De nem ilyen a mi Urunk Jézus Krisztus. Mondjátok el ezeknek a testvéreknek, atyám fiainak. Jézus meghalt az ő bűneikért. Jézus a vérét ontotta azért, amit tettek, ahogy elbuktak, ahogy nem tudtak megállni. És minden bűnük megbocsájtatott. Jézus vére azért ontatott, hogy az én bűneim is, a te bűneid is, és a világ minden bűne megbocsátást nyerjen. És Isten többé ezekről a bűnökről nem emlékezik meg. Nem fogja fölhozni egy rossz pillanatukban, hogy ja, by the way, hadd mondjam el, hogy mit tettél, akkor még mindig nem felejtettem el. Észrevetted, hogy Isten ezekről többet soha nem emlékezik meg? Ő nem tekint ezekre többet. Az ő szem előre elkerültek, ő elfeledkezett róluk. Úgy döntött, hogy nem emlékezik meg róluk többé. Ezért lehet az, hogy amikor Isten ránk néz, minket Krisztusban igaznak lát, mint akik soha nem vétkeztek. Szóljatok az atyám fiainak, hogy találkozni fogok velük. Azt mondja az Efézus 4, milyen érdekes, Tamás is idézte ezt a verset, amit mondani akarok. Jézus Krisztus felment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékot adott az embereknek. Jézus, amikor felemeltetett a mennybe, odaült az atya mellé, és azt mondta az atyának, tudod mit, atyám, ajándékozzuk meg ezeket a gyermekeket. Adjunk nekik ajándékot. Megint, ha én lettem volna ott, akkor azt mondom, hogy na, most jön a lecke. Tudom, Uram, hogy a szereteted jele a fenyítés. Most megfenyítjük őket. Elő a fakanalat, hadd tanuljanak. De Jézus nem ezt csinálta, hanem, Uram, itt vannak a gyermekeid. Ajándékozzuk meg őket. Ott van Péter, aki letagadott. Mi csinált? Nem is emlékszem erre. Ajándékozzuk meg őt. Isten kegyelme olyan nagy. A mi tendenciánk, inkább mondom egyes szem első szemébe, az én tendenciám az, hogy valakit így helyre rakjak, az igazságban. Látom, hogy téved, hát hadd mondjam el neked, hogy miben tévedsz. Jézus még megajándékozza ezeket a tanítványokat. Elmegyek Galileába, és én fogok velük találkozni, mondja nekik. Ez Jézusnak a szíve. Én is, amikor elszúrom, amikor béna vagyok, ami olyan sokszor megtörténik, ő értem kifizette az árat a kereszten. 11. vers. Akkor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Ha én a katonák helyébe elfutottam volna, én se a felettesemhez mennék. Ők se oda mentek, hanem főpaphoz. Bármilyen pap, bárki, bármilyen felekezetből, csak ezt... És odafutnak a főpaphoz, és elmondják, hogy mit láttak. Nem fogjátok elhinni, földrengés, angyalt, egy üres sírt láttunk, bámulatos dolgokat történtek. És na, erre a nagy szent emberek mit csinálnak? Nézzétek meg! Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok. A tanítványok éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. Elítéltek egy embert ártatlanul, tudva, hogy ártatlan. Lefolytattak a pert, amit a saját törvényeik ellen ment. Szembe mentek mindazzal, amit ők a törvénybe lefektettek, és itt most lefizetnek embereket, hogy hazudjanak róla. Hát elég sok bajt követnek el. Menjetek el, és mondjátok azt, amíg aludtatok, addig ellopták a tanítványok. Tudod, mi a bibi ezzel az elmélettel? Hogyha a katonák aludtak, és az a bizonyságtétel, hogy amíg mi aludtunk, jöttek a tanítványok, és elvitték, ha alszol, akkor honnan tudod, hogy ki vitte el azt a holttestet? Egy kicsit problémás, mert amíg alszol, addig nem tudod. Addig alszol. Amíg aludtunk, addig jöttek a tanítványok, és elvitték. De ez a hír elkezdett terjedni. És mind a mai napig találkozni vele. Jézus nem támad föl, hanem ellopták a testét. És ennek különböző elméletei ma is keringenek. Minden, csak ne legyen igaz a feltámadás. Tudtad, hogy történelmileg az egyik legjobban megvizsgált esemény, sőt a legjobban igazolható esemény a feltámadás? Olvas utána! Két olyan könyvet olvastam, akik tudományos alapossággal arra készültek, hogy megcáfolják a feltámadást. Elkezdtek egy könyvet írni róla, és utána abba hagyták. Mert miközben kutatták ezt, megtértek. Mert olyan bizonyítékokat találtak, ami számukra igazolta, hogy ez nem történhetett volna másképp. Nagyon szívesen odaadom ezt a két könyvet, ha valakit érdekel. Azt mondják itt a főpapok, nézzétek meg. És ha a helytartó meghallja ezt, mármint az ő római katonai felettesük, ha meghallja ezt, majd mi meggyőzzük és kimentünk benneteket a bajból. Miért kellett ezeket a katonákat kimenteni a bajból? Tibi, kapcsolt fel a lámpát, légy szíves. Azért, mert az a törvény volt a római hadseregben, hogyha egy katona az őrségben engedi az ő fogját. Ha az a fogoly megszökik, akkor a katona kapja azt a büntetést, mint a fogolynak kellett volna. Az Abcsel 12-ből ezt tudjuk, amikor Péter ott volt a börtönben, római láncokon, és jött az angyal, leestek a láncok, Péter kisétált, akkor azok a katonák meghaltak ezért, mert egy halálra ítéltet elengedtek. Ez történt az Abcsel 16-ban, amikor Pál van a Filippiek börtönében, és emlékeztek, kinyílnak a börtöncellák, Pál távozhat, és azt hiszi a börtönőr, hogy itt a foglyok mind megszoktak, és készül a kardjába dőlni. És Pál mondja, hogy ne tedd, itt vagyunk, mind. És azt mondják a főpapok a római felettesüknek, hogy nem kell ezeknek az embereknek meghalni, majd mi kimentünk titeket. Képzeld el ezeket a katonákat. Odaállítják őket egy sírhoz. És gondolom beszélgettek. Mit őrzünk itt, ezt a sírt? Minek? Hát, hogy az, aki ott benn van, el ne menjen. Ez egy elég furcsa megbízás, nem így őrizni egy sírt. És közben hallották a helyőrségben, amit az ő századosuk mondott, hogy ez az ember valóban Isten fia volt, amit látott a keresztnél. Kezdik érezni, hogy itt valami, ez egy elég különös sztori, és ők aztán nem alszanak, hogyha egy római katona elaludt az őrségben, az egész osztagot kivégezték. Mind a 16-uknak meg kellett volna halni. Ezek a katonák nem aludtak. Amíg aludtunk, elvitték a sírból a testet a tanítványok. Ez nem állja meg a helyét. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Hallottál már ilyen történeteket? Hogy Jézus nem is támad fel. Igazából meg se halt, hanem kómába esett, és úgy tették be a sírba. És ott igazából magához tért, persze miután a kereszten függött, és majdnem holtra ostorozták. 3 napig ott volt étlen szomjan, előtte még átdöfték az oldalát, de ő magához tért. Arrébb tolt 1-2 tonnás tökövet, legyőzött 16 elit római katonát, és utána mosolyogva odaállt az övé elé, hogy élek, föltámadtam. Nem tudom, ehhez a történethez nekem több hit kell, hogy ezt elhiggyem, mint ahhoz, hogy Jézus feltámadt. Abba hisz valaki, hogy a tanítványok vitték el. Péter és János így megbeszélték. Tudod, hogy hát igen, ez ciki, nem? Követtük ezt a messiást, és meghal. Figyelj, mondjuk azt, kezdjük el azt mondani, hogy ő föltámadt, jó? Vigyük el Jézus testét, dugjuk el, és figyelj, ez lesz a mi szövetségünk, jó? Nem mondjuk el senkinek. És képzeljétek el, amikor jött az üldöztetés, és megölték Jakabot a hitéért. Vagy szétverték Tamás apostolnak a fejét egy duronggal, mert hitt a feltámadásban, és sorba haltak meg az apostolok. És utána jöttek százával, ezrével azok, akik mártírt halál haltak a feltámadás miatt. Mit gondolt volna Péter és János? János, most már el kéne mondanunk. Ez egyre cikibb. Ha valaki tudja ezt, hogy milyen az emberi lélektan, az tudja, hogy egy ember nem vállal ilyen dolgokat egy hazugságért, ami nyilvánvalóan tudja, hogy hazugság, hogy az életét adja érte. Előbb-utóbb valaki azt mondta, hogy na jó, tudjátok mit? Megmutatjuk Jézus testét. Eldugtuk, ott van a Péter hátsó kertjében. De nem tudott senki előállni a testtel. Nem érdekes dolog ez? Ott voltak a főpapok. Elég lett volna Jézus testét bemutatni, hogy tadá, és az egész kereszténység minden reményével bum, összeomlik. Itt van Jézus teste. A római katonák, akik üldözték a kereszténységet évszázadokon át. Nem lett volna egyszerűbb előhozni Jézus testét, hogy puf, itt van a hitetek vége, tudjátok? De nem tudta senki előhozni ezt. Nem volt meg Jézus teste. Amikor haltak meg egymás után azért, amiben hittek, és jobban ragaszkodtak a feltámadás hitért, mint a saját életükhöz. Biztos a tanítványok vitték el. Ha nem lenne semmi érzelmi kötődésem Jézushoz, ezt nehéz így elképzelni, de akkor is, ha logikusan végig gondolom, hogy mi történt akkor, mik a részletek, akkor is abban hiszek, hogy föltámadt, mert minden részlet ezt igazolja. Több hit kell ahhoz, hogy elhiggyem, hogy nem így volt. Valaki azt mondta egyszer, hogy biztos rossz sírhoz mentek. Gondoljátok el, hogy ott van római katonák, ők meg elmennek egy másikhoz, hogy a római katonák állnak rossz helyen. Nem találták volna meg pár évvel később? Ja, bocs, mégis a másikban van. De azóta sem. Azért mondom ezt ilyen, szinte ez vicces, nem? De ilyenekkel szokták támadni azt a hitet, amit ők ostobának tekintenek, hogy mi hiszünk Jézus feltámadásában. A János evangéliumában olvassuk azt, hogy Mária találkozott egy kertésszel ott a kertben. És valaki azt hiszi, hogy tényleg ő egy kertész volt, nem ő volt, ő Jézus volt. De azt mondja, hogy ő egy kertész volt, és ő vitte el a testet, mert félt, hogy majd jönnek a látogatók, és rálépnek a virágjaira. De amikor jöttek a kivégzések, az üldöztetés, akkor azt mondta, hogy hát igen, még mindig jobban ragaszkodom ehhez a sztorihoz, mint sem, hogy ezek az emberek élhessenek, és nem hozom elő Jézus testét. Ez nem állja meg ez a helyét, ez a történet. Valaki azt mondja, hogy Arimátei József, aki felajánlotta a maga sírját arra, hogy oda temessék Jézust, emlékeztek? Egy úr sírboltot, egy gyönyörű kertben. Egyesek azt gondolják, hogy meggondolta magát néhány órával később, elment Jézus testér és eldugta. De annyira cikinek tartotta ezt, hogy nem vallotta be senkinek. Miért állja meg ez a helyét, ez a történet? A saját presztisét jobban védte, mint látva az ő barátainak a halálát maga körül. Ahogy halnak meg a hitükért. Ezekhez a történetekhez túl sok hitre van szükség, nekem ennyi nincs. Én a feltámadásban hiszek, amiről Jézus beszámol nekünk, amiről Isten igéje beszámol nekünk. Emlékszem, valaki egyszer mondta nekem, hogy Tamás, figyelj, nekem nincs annyi hitem, hogy keresztény legyek. Szerintem nem kereszténynek lenni több hitre van szükség. Megmagyarázni a világ keletkezését a teremtő nélkül. Na, az egy kemény feladat. Vagy megmagyarázni a feltámadást, hogy nem így történt, hanem jött a kertész, meg volt ez az Arimátia. A feltámadás a leginkább megvizsgált és kutatottabb esemény a történelemben. És aki utána olvas, aki utána kutat, az hitre jut. Mert látja, hogy a tények megállnak. Jézus feltámad. Ezért mondta azt Jézus, hogy egyetlen egy jel adatik nektek, akik jelet akartok látni, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ha Jézus feltámadása igaz, akkor igazolja, hogy ő az, akinek mondta magát. És hogy tekintélye van arra, hogy az életről és a halálról is szóljon. Ha valaki ma hallgat rockzenét, akkor hallja azt, hogy beszélnek a pokorról ezek a rockzenészek. Milyen tekintélye? Gyere, buli van! Miért hiszünk nekik jobban? Vagy miért hisz egy fiatal annak az embernek, aki ezt dalban mondja el, mint sem Jézus Krisztusnak, aki feltámadt és visszajött a halálból? Melyik a hitelesebb? Jézus feltámadt és hiteles minden szava az életről és a halálról. Vannak emberek, akik a lélekalvást tanítják. Ne higgy nekik. Mi az a lélekalvás? Hogyha valaki meghal, azt mondják, annak az embernek a lelke ott marad a testében, várva a feltámadásra, alszik. Ezt az ige nem tanítja sehol. Olvassunk történeteket az Ószövetségben, Újszövetségben, amik egyenesen cáfolják ezt. Amikor meghalt az a gyermek, akinél Elizeus tartózkodott az özvegyasszony házában, emlékeztek, akkor Elizeus ráfeküdt, és azt írja az ige, hogy a lélek visszatért a testbe. Nem volt ott, már eltávozott. Amikor meghalunk, Pál apostol azt írja, amikor a lelkünk távozik a testünkből, és egyből az Úrnál vagyunk. Amikor meghalunk, a testünk a földbe kerül, a lelkünk ott van a teremtőnknél. Na jó, Tamás, de mi van mondjuk a hamvasztással? Valakik aggódnak emiatt, hogy mi lesz a feltámadással, hogyha a testem el van hamvasztva. Akkor abból hogy lesz feltámadás? Sok első századi hívő nem önként jelentkezett erre, hanem ők mágia halált haltak. Hamúvá vált a testük, vagy oroszlánok ették meg őket. Ők hogy fognak feltámadni? Misszionáriusok, akiket megettek kanibálok. Volt egy híres misszionárius, akinek a sírjára almafát ültettek, és úgy nőtt a fa, hogy kicsavarta a sírból a testet. Láthatóvá váltak a csontok. Ha valaki ezt az almát megette, akkor most megette azt az ember. Hova? Hogy fog az föltámadni? Ma tudjuk, hogy egyetlen DNS, ami az ember minden sejtjében jelen van, tartalmazza azt az információt, amiből ezt a testet újjá lehet alkotni. Minden információt tartalmaz, amiből a testem föl tud épülni. Láttad a Jurassic Park című filmet, ma már ez nem egy ilyen fantasztikus film, hogy fú, bámulatos, bár tudna az ember ilyet csinálni. Ma már tud az ember ilyet csinálni. A DNS-ből újra visszaépíteni azt, amit abból az információból, ami ott rendelkezik. Hogy fogja Isten újra összerakni a testemet, ha el vagyok hamvasztva? Ha szétszorodom mindenfelé. Istennek elég az információt tudnia. Ő engem a semmiből teremtett, így hozta létre a világot. Hogy ne tudna engem újra megalkotni, ezt a testet újjáformálni, amikor eljön annak az ideje? Nem kell hozzá mindenből ugyanaz az atom. Elég, hogyha a rendelkezésre áll az az anyag, és abból újra összeépítheti, ha megvan az információ. Mondok nektek egy példát, ha te ilyen számítógépes gondolkodással vagy, én szeretem a számítógépeket. Van, amikor a számítógépen fölmondja a szolgálatot, pár éve volt ilyen. Az az info, ami rajta volt, én azt áttöltöttem az új gépre. A régi hardvert azt kidobtam, és azok a szoftverek, ami ott voltak a gépben, amitől nem volt nehezebb a számítógépem, amikor rajta volt, vagy nem volt rajta, az nem volt egy anyagi rész, az egy információ volt. Azt én áttöltöttem az új gépbe. Upgrade-eltem. Gyorsabb lett, szebb lett, nagyszerű. Egy ilyet feljavítást kapunk mi is, amikor feltámadunk. Nem kell hozzá a régi, elég, hogyha az információ rendelkezésre áll. Egy új testet kapok, ami szebb lesz, jobban működik, és szebb színei lesznek. És talán még énekelni is fogok tudni. Hány évesek leszünk, Tamás, ha feltámadunk? Nem tudom. Szerintem olyan 30. Az úgy jó hangzik. Jézus akkor kezdte a szolgálatát, Dávid akkor ült a trónra, Ádám is körülbelül akkora lehetett, amikor Isten megalkotta. Az úgy elfogadható. A csúcson, onnantól már csak... Nem tudom. Igaz? Ne beszéljünk erről, ciki. De ez az új test, ez bámulatos lesz. Jézus az új testével átment a falakon. Ez az új test nem úgy fog működni, mint a régi. Nem lesz benne vér. Amikor megalkotta Isten az embert, emlékszem, amikor odahozta mellé Évát, azt mondta Ádám, hogy ez a testembe való test csontomba való csont. Elég valószínű, hogy amikor megkapjuk az új testünket, abban nem lesz már vér. Ahogy Jézus testében sem volt, amikor föltámadt. Hanem csont és hús. És egy új működése lesz, ami nem tudunk, hogy hogy működik, de nem lesz kötve a fizikai törvényektől. Nem a vérben lévő élet táplálja, hanem a lélekből való. Azt mondja az ige, hogy ahogy ő föltámadt, az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá válunk mi is. Nem tudom, hogy ez milyen lesz, de valami nagyon jó. A gondolat sebességével utazunk. Jó hangzik. Fel fogunk támadni. Ahogy ő föltámadt, mi is. 2000 évvel ezelőtt föltámadt ő Jézus Krisztus, aki a halottak közül való feltámadás első zsengéje. És feltámadunk mi is. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a helyre, ahová Jézus rendelte őket. Valószínűleg ez az esemény a helyszíne annak, amiről Pál ír az 1 Korintus 15-ben, hogy Jézus megjelent 500 testvérnek egyszerre, Galileában. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tegyetek tanítványá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt ismerik úgy, hogy a nagy küldetés, ami feltámadt királyunk, ezt mondta. Menjetek és tegyetek tanítványá minden népeket. És lehet, hogy te is hallottál már erről tanítást. Én nagyon sokszor hallottam, és azt gondolom, hogy helytelen hangsúllyal tanították. Azt mondták, hogy nem mindig persze, hogy ez azt jelenti, hogy neked föl kell kerekedni, és elmenni a világ egy másik helyére, hogy ott legyél misszionárius, és ott hozd meg az evangéliumot. Menjetek el a világ minden tájára. Nem ezt jelenti ez. Ha szó szerint olvasom, amit le van írva, azt mondja, hogy miközben mentek, tegyetek tanítványa minden nemzetet. Miközben mentek valahová. Miközben mentek a munkátokba, miközben mentek haza, miközben mentek iskolába, miközben ott vagy valahol, miközben teszel valamit, miközben mész valahová, tegyél tanítványá minden népeket. Beszélj Jézus Krisztusról. Mondd el, amit ő tanított neked. Ezt mondja ez az igevers. Bárhol, bármikor, nyúj ki és ragyog Jézus Krisztusért. Ezt mondja. Észrevetted már, hogy mennyire béna tud lenni az, amikor úgy akarunk bizonyságot tenni, hogy na most bizonyságot teszek. Nem, hogy ó, érezzük mi is, hogy most nem hangzik olyan jól, de hát mennyivel jobb az, hogyha úgy beszélünk, amikor mindenkor máskor beszélnénk. Mintha itt a gyűliben beszélnénk valakivel. És éppen nem a bizonságtévő üzemmódban vagyunk, hanem Éppen a keresztény üzemmódban vagyunk. Én csak az vagyok, aki vagyok, és úgy beszélek, ahogy gondolkodom. És akkor nem hangzik olyan furcsán, hogy az előbb miért nem erről beszél. Most minek jön elő ezzel, hanem ő mindig Jézusról beszél. Hát ő neki eszébe jutnak mindenről ezek. Ő egy lelki ember, persze. Ha vele beszélsz, biztos, hogy Jézusról fog beszélni. Akárhová mész, tegyél tanítványa embereket, mondja itt Jézus. Beszélj erről, beszélj, aki te vagy. Az már nem hangzik olyan furcsán. Lehet, hogy nem fogja érteni, de nem fog ellentmondásba bocsátkozni azzal, akit máskor benned lát. Mert te az az ember leszel a szemében. Ő egy hívő ember, ő Jézusban bízik. Amint jársz, kelsz, beszélj róla, mondja itt. Az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. És itt van egy érdekes rész, azt mondja, hogy tegyetek tanítvánnyá. Volt már olyan, hogy valaki mondta nekem, hogy Tamás, nem tanítványoznál. Nem lehetnék a tanítványod. Ez egy kicsit olyan furcsán hangzik, szerintem. Mert ha jobban meggondolom, a feladatom nem az, hogy valaki az én tanítványom legyen. Ő, a Tamás tanítványa. Hanem az a feladatunk szerintem, hogy mind Jézus tanítványai legyünk. És ha valakit tanítványozunk, ő ne az én tanítványom legyen, hanem ő Jézus tanítványa legyen. És együtt legyünk Jézus tanítványai egymás mellett. Ahogy öregszem, egyre inkább rájövök erre, hogy nekem nem tanítványoznom kell valakit, hanem Jézussal járni valaki mellett. Példát állítva neki. Pál apostol azt mondta, hogy kövessetek engem, ahogy én követem Jézust. Ha én valakit a saját tanítványomát teszek, akkor elvétem a célt. Én szoktam találkozni a Tamással, meg a Norbival hetente. Tanítványozom őket. De igazából nem így éljük meg, hogy most nagyon nyissátok ki a munkafüzet első lapját, hanem beszélgetünk arról, hogy hogyan éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat. És növekszünk abban, hogy Krisztussal járunk, hogy megismerjük őt. Együtt! Figyelj rám, tesóm! Téged is erre hívott Isten. Nekem évekig tartott rájönni, hogy ja, igen, tényleg, ez jelenti a tanítványozás. Tanítványoz! A szülő vagy, a gyerekeiddel kezd. A férj vagy, a feleségeddel. Ha egyik sem, kik vannak körülötted? Tanítványozz. Neveld őket Krisztusban. Neveld őket Krisztusban. Menjetek el, és akárhol vagytok, tegyetek tanítványán minden népeket. 20. vers. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kaptunk egy csodálatos ígéretet, hogy Jézus Krisztus velünk van minden nap. Van egy történetem, amit elmondok, erről az igevers kapcsán hallottam róla. Volt egy tajvani fiatalember, Lo Tao Dengnek hívták, az 50-es években élt, és akkor járt egyetemre, Tajvanon. Nagyon okos ember volt, és az ottani misszionárisok bizonyságot tettek neki, és nagyon szerették volna ezt a fiatalembert látni, hogy megtér és megismeri Jézust. És ő látta az életüket, mindig megérintette, amit látott bennük, de úgy ellenállt, eldöntött, hogy én nem adom az életem senkinek. Én a magam lelkének kapitánya vagyok, meg nem térek. Nagyon jó tanuló volt ez a fiatalember, és a tanulmányai miatt elkerült Londonba. És ott kivett egy albérletet, és minden idejét a tanulásnak szánta, és lett egy lakótársa. Kiderült, hogy ez a lakótársa hívő ember, és rendszeresen bizonyságot tett neki, és ő nagyon, nagyon bosszantott, hogy átutazta itt a fél világot, megérkezett Londonba, és megint itt van egy ütődött, aki állandóan Jézusról beszél neki. Elvégezte az iskolát Londonban, és átkerült Amerikába. Nem tudom, hogy arra van Amerika, most ezt írtam. Elkerült Amerikába, hogy dolgozzon. És képzeljétek el, kivett egy lakást, és az első vendége az egyik szomszédja volt, bekopogott, egy keresztény ember is elkezdett beszélni neki Jézusról. Föl tudott volna robbanni. És már látta az a hívő tesó is, hogy hát itt ciki a helyzet, és még búcsúzóan mondta, hogy fogadd el ezt az evangéliumot, ezt az új szövetséget tőlem. Ő meg dühében bevágta az ajtót, és bedobta ezt a könyvecskét, az új szövetséget, bedobta a tűzbe. Eltelt pár nap, ott ült az otthonában, és gondolkodott az életéről, és látta, hogy az a könyv, amit oda bedobott, szinte teljesen elégett, de nem teljesen. Oda nyúlt, és kivette azt az egy lapot, ami megmaradt, amin ez az igevers állt. Én veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Akárhová mész. Tajvanon, Angliában, Amerikában. Ez már nem volt ott. De akárhová mész, én ott vagyok. Jézus üldözte ezt az embert. Ott megtért. És ma egy híres író egyébként, egy tanító. Jézus Krisztus feltámad, hogy velünk legyen. Velünk van minden napon, bárhol, ha jó napod van, ha rossz napod van, akárhol vagy. Minden napon a világ végezetéig. Jézusról azt mondta Pál, hogy feltámadt, élek tehát nem én, hanem él bennem a Krisztus. Egy gyönyörű valósága a mi keresztény hitünknek az, hogy Jézus bennünk él. Nem csak elmondja, hogy hogyan kéne élni, hanem Jézus bennem él. Ő él bennem. Ő akarja élni az életét bennem. De hát Tamás, hogyan? Nem azt olvastuk, hogy Jézus felment a mennybe, és ott van az Atya jobbján. Igen, testben Jézus ott van, de elküldte az ő szent lelkét, hogy bennem éljen. Itt van velem. És közben imádkozik a mennyben, minden nap, értem. Atyám, áld meg őt, oly nagy szükségben van rá. Érted is, Jézus imádkozik, és közben folyamatosan veled van. És azt ígérte, hogy elmegy, és egy helyet készít neked. És amikor visszatér, akkor maga mellé vesz téged, hogy ott legyél te is, ahol ő. Lapozgattál már ilyen magazinokat, ilyen utazási magazinokat nézve, hogy na ide, el szeretnék utazni. Az, ilyen van a földön, ilyen hely. Ez egy szemétdomnak fog tűnni a mennyhez képest, amit Isten készít nekünk. Elment, hogy egy helyet készítsen nekünk. Az ő házában fogunk lakni. Jézus feltámadt. És ez igazolja azt, hogy ő mindaz, akinek mondta magát. Emiatt Jézus velünk van minden nap. És vissza fog térni, értem. Mindannyiunkért. Mi keresztények vagyunk. Hívők. Isten gyermekei. Mi nem válaszokból élünk. Nekünk sincs meg minden kérdésre a válasz. Mi ígéretekből élünk. Ezt az ígéretet kaptuk. Hogy aki hőben nehéz, ha halált lát is, nem hal meg, hanem él. Feltámad. És az új életünket beletöltjük, az örökké valóságot. Mi ígéretekből élünk, hitből. Ha a feltámadás nem igaz, testvéreim, akkor legjobb lenne, ha összecsomagolnánk, és többet nem jönnénk ide. Mert ha nincs feltámadás, akkor hiába való az egész hitünk. De van feltámadás, és igaznak bizonyult. Milyen áldás, nem? Milyen áldás? Én olyan hálás vagyok, hogy ma reggelig gondolkodtam erről, hogy nem egy tant szolgálok, hanem egy élő Isten szolgálok, aki bennem van. Honnan tudom? Mert látom a keze munkáját az életemben. Én látom Isten munkáját bennetek. És ez jobban bátorít, mint bármi más. Látom az életeteket megváltozni Jézus Krisztus keze között, mert ő él. Erre nem képes egy tanítás. Erre nem képes egy tan. Ez ő. És ő formál minket, velünk van. Mi ezekből az ígéretekből élünk. Az ő szavai által. Mennyi Atyám, köszönöm, hogy velünk vagy. Köszönjük ezt a fejezetet, köszönjük, hogy nem a 27-nél állt meg a történet. Ahogy sok nagy ember története ott áll meg. Hogy élt, jókat mondott és meghalt. De Uram, a te történetedben van még egy fejezet. Sőt, folytatódik a történet azóta is, mert te feltámadtál és élsz, és munkálkodsz, Uram. Te vagy az élet fejedelme, a mi királyunk, a feltámadt Jézus Krisztus, a mi reménységünk. Köszönjük, Uram, hogy szemtől szembe fogunk látni téged, mert ahogy te feltámadtál, úgy fogunk mi is feltámadni. Ahogy mondja a Tesszalonikai levél, hogy fel fog harsanni a trombita, a főangyal szava, és akik elhunytak, föltámadnak a halottak közül, akik éltek, elváltoznak. És dicsőségbe öltöznek. Ott fogunk találkozni veled a felhőkön. Uram, micsoda reménység, Uram, mi nem csak a túlvilági életbe hiszünk, hogy majd lesz valami. Nekünk egy szilárd reménységünk van, hogy feltámadunk és örök életet élünk veled. Uram, bámulatos, köszönjük, hogy te azon felül áldasz minket, hogy azt mi kérjük, vagy el tudjuk képzelni, Uram. Hogy nagyobb a szereteted, Uram, mint amit már értünk belőle. Uram, az az imám, hogy mindannyiunk szíve megteljen újra azzal a vonzalommal, amit látunk ezekben a nőknek az életében, akik ott voltak a sírnál. A nagy okos tanítványok, akik végighallgatták minden tanításodat. Ők nem voltak ott, de ezek az asszonyok ott voltak az utolsó pillanatig a keresztnél. Ott voltak vasárnap reggel, legkorábban a sírnál, mert egyszerűen szerelmesek voltak beléd, vonzottak hozzád. És Uram, ez az imánk, hogy így tudjunk mi is vonzódni hozzád, hogy az első szeretetünk égesse a szívünket. Hogy az életünknél is drágább legyen, Uram, az, hogy ismerünk téged. Hogy mondja a Zsoltár úgy is, Uram, hogy szereteted az életnél is jobb. Egy nap jobb a te házadban, mint 1000 másút. Uram, nagyon szeretünk téged. Növeld a mi szeretetünket, Istenem. Hadd legyen minden napunk a tiéd. Köszönjük a feltámadást, hogy nem üres tanítások maradtak itt, hanem te. Hogy nem kaptunk kevesebbet, mint téged magad. A pártfogó által, a Szentléleken keresztül bennünk élsz. Hadd éljünk mi is neked, Uram. Jézus, áld meg ezt a közösséget, Uram. Áld meg az életünket. És hadd látszódjon az életünkön, hogy hozzád tartozunk, hogy tanulj lehessünk. Hogy bizonságot tegyünk rólad, hogy tanítványát tegyünk embereket. Köszönjük, hogy nem kell ehhez átváltanunk valami más üzemmódban, hanem élni azt, amit máskor is élünk, a veled való kapcsolatot. És ennek a dicsősége látszik meg rajtunk. Akár megszólalunk, akár nem. De Uram, imádkozunk azért, hogy merjünk szólni. Mert a hit az hallásból van, és a hallás pedig Isten igéje által. Töltsd be a lelkeddel minket, Uram. Hadd legyünk a te tanúid, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.